Folytatódik a brüsszeli hét, a mikrofonnál továbbra is Nagy Tamás. A reklámokon és a politikusok szavain túl törvényalkotói munkával is népszerűsíti magát az Európai Unió. A Brux Info elemzője szerint a televíziózás határok nélkül irányelv és a mobil barangoló tarifák radikális csökkentésének egyik legfontosabb célja az volt, hogy bebizonyítsa, hogy emberközeli életmódjavító lépéseket is tud tenni. Forris Györgyöt kérdeztem.
Azt hiszem, hogy a szokványos magyarázathoz képest, hogy tudni, bonyolult, technikai, az emberek nem értik, stb. Célszerű egyel hátrébb lépni, és egy picit alaposabban felmérni a problémát. 50 évvel ezelőtt a politika csinálás, és ez igaz volt az európai közösségek a közös piac megalakítására is, még inkább egy elit program volt, és kevésbé a közvetlen demokrácia mindennapi témája. Amikor a közös piacot az alapító atyák elhatározták, akkor ez tulajdonképpen egy elit program volt. Korunkra ez a fajta politikai kultúra strukturálódott át radikálisan. Ebben nyilván nagyon jelentős mértékben részese az információs forradalomnak, tehát annak, hogy az információ ma már ömlesztve mindenfajta témakörről mindenki számára állandóan elérhető, sőt beömlik az életébe. Következésképpen egyre inkább rákényszerül arra, megszokja azt, hogy ő maga erről tud, tehát mindenről véleményt is szeretne mondani. És az utóbbi évtizedre, másfél évtizedre egyre inkább az volt a jellemző, hogy az embereket most már irritálja, hogy akár csak részletkérdésekről is a politikusok úgy döntenek, hogy alig-alig konzultálnak vele. És nagyon sok olyan olvasat van, hogy a két évvel ezelőtti negatív népszavazás, ami ugye kisiklatta az alkotmány, a szerződés és integráció fejlődésének egy nagyon fontos szakaszát, az nem kis részt azért is következett be, mert végre a közvéleménytől véleményt kértek, és az most bosszú. Utált. Távolról sem csak az alkotmányos szerződést szavazták le, hanem az, hogy annyi minden történt körülöttük, és ők nem tudtak beleszólni.
Ez az oka annak is, hogy egyre több olyan felmérés lát napvilágot, mely szerint az Európai Unió tagállamainak a lakossága, vagy legalábbis a nagy részük úgy gondolja, hogy hátrányosan vitte az uniós csatlakozás az országokat?
Annak idején, amikor a bővítés volt, meg elhatározták, majd végrehajtották, akkor azt sohasem magyarázták el részleteiben a lakosságnak, hogy ez miért szükséges. Verheugen, amikor bővítési biztos volt 2000-ben, akkor adott egy interjút a Süddeutsche Zeitungnak, és abban megpendítette azt az ötletet, hogy legalábbis Németországban mindenképpen népszavazást kéne tartani arról, hogy új tagokat fognak fölvenni. Tehát ne csak az újak szavazanak arról, hogy belépnek, hanem a régiek is arról, hogy fölvesznek. Ő ezt akkor azzal magyarázta, hogy az embereknek ilyen formán a politikusok el kellett volna, hogy magyarázzák, hogy ez miért jó nekik. Mint tudjuk, ilyenre nem került sor, népszavazást a régi országban sehol nem tartottak. Következésképpen a politikusok nem is nagyon magyaráztak el semmit, és való igaz, hogy a mai szkepszis szembe az újakkal jelentős rész ezen is múlik, holott statisztikák kimutatták, hogy például a kereskedelmi, gazdasági, tőkekihelyezési szempontból az egyenleg egyértelműen a régieknek kedvezett.
A fizetett hirdetéseken, illetve a hivatalos propagandán kívül mit tud még az Európai Unió tenni, illetve hogyan próbál tenni a népszerűségvesztés ellen?
A probléma az, hogy tehát ugye onnan indultunk, hogy ez most már nem egy elitista program, hanem valami olyan tevékenység és egy olyan szerveződés, egy olyan folyamat, amit az emberek hétköznapjaiban is meg kéne tudni értetni. Csak hogy mire ez a felismerés megtörtént, és mire az emberek részéről ez az igény drámai erővel megfogalmazódott, addigra maga a projekt pedig hihetetlenül bonyolultá vált. Tehát itt ettől a fokozattól kezdve már igaz az, amire a legelején utaltunk, a szokványos magyarázat, hogy igen, messze van, összetett, nehéz elmagyarázni. Tetejében nehéz megragadni hétköznapi reflexek alapján, hiszen itt nincs kormány meg ellenzék. Nem lehet valakit leváltani azzal, hogy leszavazok, legfeljebb európai parlamenti képviselőket küldök, de hát ez csak egy nagyon marginális szegmentjét befolyásolom az összképletnek. Az embereknek az értelmét nehéz megmondani, hogy tulajdonképpen miért is jó nekik az, hogy ebbe benne vannak. Tudnék, ugye a jót azt megszokjuk. Önmagában az, hogy béke van, és ez valahol mégiscsak annak köszönhető, hogy van ez az összefonódó valami, ami egymáshoz láncolta a benne lévő országokat, ez ma már kevés. Ráadásul a nemzeti politika nagyon szerencsétlen módon szelektált, ami az Európai Unió előnye, hozadéka, azt nacionalizálta, és úgy állítja be, mint hogy ez az ő politikai ügyeskedésük eredménye. Ami viszont a nemzeti politikában, gazdaságpolitikában negatívum, megszorítás, kihívás, az viszont mindig áthárítják, hogy hogy ez viszont azért van, mert az EU úgy döntött, pedig hát az EU-ban ő is ott van, ő is szavazott róla. Tehát van egy szerencsétlen kommunikációs helyzet, amit borzasztó nehéz megkerülni, és borzasztó nehéz kezelni. És az utóbbi időben igazából annak látjuk példáját, hogy formálódik egy tudatos kommunikációs stratégia, ami megpróbálja végiggondolni, hogy milyen konkrét élethez közeli lépéseken keresztül lehet az embereknek megmutatni, hogy itt működik valami a fejük felett, ami viszont nem ellenükre tőlük független, hanem miattuk és őértük van.
Ezek mik például? Vannak már ennek kézzelfogható jelei?
Hát ilyen volt márciusban ugye az a híres energiacsúcs. Az, hogy mennek fel az energiaárak, az, hogy Oroszország hirtelen elzárja a csapot, és ebből kisebb pánikok vannak, az, hogy megbolondul az időjárás, és a klíma a fejére áll, azért az emberek észreveszik, és hirtelen rájönnek arra, hogy itt jó lenne, ha valaki intézkedne. Aztán van sok apró jogalkotási téma, ugye múlt héten kettő ilyen is volt, az egyik a televíziós reklámoknak bizonyos európai szintű szabályozása. A másik, ami még inkább életközeli, ez a roaming, a barangoló díjak kérdése, hogy amikor külföldön vagyunk és onnan hívunk valakit a mobiltelefonunkról, akkor annak milyen plusz díjtétele lehet, vagy nem lehet.
De akkor ez csak egy ilyen hangulatjavító intézkedés?
Hát nem hiszem, mert itt a érintett szektorokat milliárdos nagyságrendű veszteség éri, nem véletlenül, hogy ennyire lobbiztak érte. És hogyha most valaki júliustól majd elmegy nyaralni, maga is észleni fogja, hogyha eddig Görögországból hívta fel az anyósát, és most fogja felhívni, akkor lesznek jelentős különbségek az árakban. Tehát ezek valós beavatkozások.
Hát valósnak valós, de mi vezérelte az Európai Bizottságot, illetve az Uniót, hogy például ezt a roamingot megcsinálja, hiszen miért lenne neki, a közösségnek érdeke az, hogy olcsóbbak legyenek a tarifák? Ilyenre nem sok példa van például a nemzeti szabályozásokban, nem?
Hát egyrészt van egy alsó szintű nyomás. Tehát itt azért tényleg voltak olyan nagyon nagy erejű fogyasztóvédelmi zajkeltések, amelyek ezzel fölkeltek, és mindenképpen követelték, hogy ez változzon. Amellett azért nem csak a fogyasztónak jó, hanem valahol árak csökkentése elven versenyt fokoz, tehát valahol egy piaci pesgést is elő tud idézni. De kétségtelenül, hogy az, hogy viszont ezt ennyire fölkarolták kommunikációban, az már viszont az EU imázsépítésének is az egyik fontos eszköze volt.
Brüsszeli hét. Első kézből Unióról.
Ezen a héten a hónap országa rovatban Németországgal foglalkozunk. Franciaország és Nagy-Britannia mellett a harmadik európai nagyhatalom korábban nem törekedett politikai vezető szerepre, most azonban szinte nincs uniós döntés nélküle. Szatmári Zitát, a Brux Info elemzőjét hallják.
A német-európa politika visszanyúlik végül is a második világháborúhoz. A második világháborút követően Németország egyszerűen olyan állam kívánt lenni, mint a többi. Az európai szín és a célközösség létrejötte, pedig segítette a német önrendelkezést. Ez azt jelentette, hogy például a többi állam államfőivel, kormányfőivel egy asztalhoz ülhetett.
Igen, hát akkoriban ugye ez nagy kuriózum volt, hiszen a második világháborúban vesztes államról van szó. Jöjjünk egy kicsit vissza a jelenbe az Európai Unió megalakulása után, tehát 1993 után mi volt Németország szerepe? A közösségen belül ugye mindig azt szokták mondani, hogy Nagy-Britannia, Franciaország és Németország a három nagyhatalom az unión belül, és gyakorlatilag az ő szavuk számít a leginkább. Németország szerepe mi volt?
Németország kapcsán nagyon fontos elmondani azt, hogy korábban, tehát mondjuk 93 előtt, ő egy ilyen gazdasági óriás volt, de politikai törpe, és tudatosan került a vezető szerepet Európában. Viszont az Európai Unió megalakulása után felelősséget vállalt az európai politikákért, külpolitikájában is egyre határozottabbá vált. Például a német külügyminiszter a délszláv válság idején kierőszakolt a Szlovénia és Horvátországnak az elismerését. 90-es évek közepén, tehát egyre határozottabb a német politika, nagyobb szerepvállalásra kötelezi magát, és most már ellenkezik, vagy ellenzi azt a korábbi fejőstehén politikát, hogy ő finanszírozza az uniós politikákat és tagállamokat, és általában nettó befizető államok mellett szólal fel.
Az előző kancellár ugye Gerhard Schröder volt, ő egy szociáldemokrata politikus, a mostani német kancellár viszont Angela Merkel, ő egy jobboldali konzervatív. Az, hogy ők alapvetően más ideológiának a hívei, az az Európa politikában jelentett valamilyen változást?
Igen. Igazából Németország számára az a fontos, hogy a 2004-es csatlakozást követően Európa súlypontja keletebbre tolódott, és így Németország jelentősége tovább nőtt, ez egy speciális geopolitikai szerep, nem beszélve arról, hogy a legtöbb európai szomszéddal rendelkezik. 9 országgal szomszédos, és ezáltal egy ilyen centrálamikus helyzetbe kerül. Mindkét politikus Európa barát, és segíti az európai politikák megvalósulását, tehát ilyen szempontból váltás nem érezhető, nagyon aktívan és dinamikusan dolgoznak az európai ügyeket előbbre vigyék. És ezzel kapcsolatban érdekes talán a mostani jelenlegi német elnökség, igazából még nem ért véget, de lehet látni azt, hogy lépésről lépésre megvalósítják azt, amit a programjukban leírtak. Tehát a programban szerepelt mondjuk az energiacselekvési terv, szerepelt benne a klímavédelem, a jobb törvényhozás elérése. Korábban ugye nagyon fontos volt a berlini nyilatkozat, ami a római szerződés aláírásának 50. évfordulója, és azt látjuk, hogy fokozatosan ezeket a pontokat valósítják meg.
Brüsszeli hét. Az Inforádió és a Bruxinfo Európai Uniós szakpolitikai magazinja.
Önök a brüsszeli hét 35. adását hallották, legközelebb jövő szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Adásunkat meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!